Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Örömmel konstatáltam, hogy úgy látszik, érdekli a kedves hallgatókat a hittani játék kérdése, és még merészelnek is telefonálni vagy írni. Hát továbbra is bíztatom, például a várpalotaiakat is, ha már egyszer bemondtuk, hogy hol lehet megtalálni a Mária Rádiót, tessenek csak akár szólni, akár írni, tehát a Mária Rádiónak a Facebookján, vagy pedig most, miután elmondtam a kérdéseket, 10 óra 35-ig lehet telefonálni. A telefonszámot is mondom majd a kérdések után. Az első kérdés. Hány évet élt Ádám? Ez benne van a Szentírásban, úgyhogy nem találgatni kell. Második kérdés. Ez már találgatás. Hány kislány van az apró szentek között? De azért elárulom, ez is benne van a Szentírásban. A harmadik kérdés. Mely szentségeket vehet föl egy pap, aki már föl van szentelve? Na kérem szépen, a telefonszám, ahova várjuk a válaszokat, az 061-374-0904-es. 061-374-0904-es. Na, nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik a Mária Rádiót hallgatják, és még ráadásul segítik is a Mária Rádiót. Hát már önmagában, hogy hallgatják, ez annyit jelent, hogy érdemes ránk időt pazarolni. Köszönjük szépen. Ha még tetszenek is értünk imádkozni, az meg még jobb, mert akkor meg remélhetőleg még jobb szent lelki, szent lélek által vezérelt műsorokat tudunk készíteni. Ha ezen túl még anyagi segítséget is kapunk, az meg annyit jelent, hogy továbbra is tetszenek majd hallani a Mária Rádió hangját. Nem győzöm hangoztatni, a Mária Rádió egy olyan adó, amelyet maguk a hallgatók tartanak fönn saját maguknak. Hát meg nekünk is persze, akik önkéntesen dolgozunk, szívesen, lelkesen és Istennek köszönhetően az ő dicsőségére tudunk ezzel szolgálni. Tehát a kérdésekre a választ akár írásban a Facebookon, akár most betelefonálva lehet mondani, a végén pedig majd 35-kor én is elmondom a magamét. Köszönjük tehát a segítséget, köszönjük az adományokat, és mindezért Isten fizesse meg a jóságukat. Ha valaki hasonló dolgokban szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon érheti el a recepciót. Tehát 061-373-07-01. Az én telefonszámom pedig 061-374-0904-es. Már is van egy telefon, tessék parancsolni, hallgatom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörök kiemben.
Márta vagyok. Szeretném mondani a választ az elsőre, hogy Ádám 930 évet élt, a második.
Igen.
Az volt, hogy ott csak fiúgyermekeket öltek meg, Heródes így rendelt el a 2 év alatti gyerekeket, fiúgyerekeket. És
tehát magyarul hány kislány?
Egy sem volt.
Na, így van pontosan.
Igen. És a harmadik, hogy a papok milyen szentséget vehetnek fel. Hát ők, mint pap, a bűnbánat szentségét, az eukarisztiát, a szentáldozást és a betegek kenetét.
Úgy van, köszönöm szépen a választ, majd én is válaszolok rá, hogy ebből mi jó, mi nem jó. Most nem árulom el, mert akkor könnyű a többieknek.
Igen.
Úgyhogy kérem szépen szíves türelmét, köszönöm a bátorságát és a válaszokat. Na, kérem szépen, akkor a végén majd elárulom a dolgokat. Miről is beszéltünk? Illetve hát mindig a szentmiséről beszélünk, most ezt nem ismételjük, viszont arra hívnám föl a figyelmet, hogy tegnap Szent József napja volt, aki részben az Anyaszentegyház védőszentje, részben a jó halál szentje, részben pedig, hát nagyon sok József van, hála Istennek, ez a név azért még egészen nem pusztult ki a modern időkben, a mindenféle francia és egyéb nevek mellett, hanem megmarad a József is. Szent Józsefnek nagyon sokat köszönhetünk. Egy egyszerű munkás ember volt, mindenféle különlegesség nélkül, ahogy a Szentírás mondja, igaz ember volt. Vagyis becsületesen tette e világi dolgait, és becsületes volt az Isten iránti dolgaiban is. Pontosan ezért választotta ki őt az Úristen, hogy legyen Szűz Mária jegyese és Jézus Krisztus gondviselője. Érdekes, hogy a 12 éves Jézus megtalálásánál Szűz Mária így mondja, hogy atyád és én bánkódva kerestünk. Ez evilági jogilag egy tökéletes válasz, hiszen úgy szerepeltek a római jog szerint, hogy ők házastársak és a gyermekük az Úr Jézus. Jézus Krisztus azonban mindjárt hozzáfűzi az igazság, a teljes igazság kedvéért, hogy atyám dolgaiban kell lennem. Hát nem Szent József mellett vúrt faragott, hanem a Szentírás magyarázatát hallgatta a templomban. A mennyei atyára vonatkozik ez. Ez nem, hogy is mondjam, nem leégetése Szent Józsefnek, hogy te nem vagy az atyám, hanem inkább pontosítása, illetve figyelmeztetése a szülőknek arra, hogy kérem szépen, én a magam feladatáért jöttem ebbe a világba. Tehát figyelmezteti őket arra, hogy ő Isten ember, és figyelmezteti őket arra, hogy tudja a kötelességét már 12 éves korában. Tehát igazándiból azt szokták mondani, hogy Jézus Krisztus nevelője Szent József. Én úgy gondolom, hogy nevelője nem, de gondviselője. Mert hiszen Jézus Krisztus a végtelen tökéletesség, igazán nevelni rajta nem kellett semmit. Itt nincs a szűzanya panasza, hogy miért tetted ezt velünk, fiam. Ez sem valamiféle nevelő szándékú, inkább az édesanyai aggodalom és a megtalálásán való öröm mutatkozik meg ebben a szóban. Tehát nem korholja a fiát, hanem csak kifejezi, hogy hát azért emberek vagyunk, tessék ránk tekintettel lenni ilyen szempontból, mert gyarlók vagyunk. Minden esetre Jézus Krisztus nevelni nem kellett, mert tökéletes volt, igaz, fejlődött, tehát jó példa az állhatott előtte Szent Józsefben, akár a szorgosság, akár a becsületesség, alaposság, vagy éppenséggel a gondoskodó jóság. Tehát ezeket a példákat Jézus Krisztus kamaszodva át is vehette, követhette, mint emberi példákat. Nevelni nem kellett, mert ő Isten fia, tehát tökéletes és minden erény teljessége. Ilyen módon Szent Józsefhez, mint igazi gondviselőhöz fordulhatunk mi magunk is. Példát ad nekünk is, Isten gyermekeinek, bár ő még igazándiból ebből a szempontból nem volt Isten gyermeke. Mindenképpen érdekes az ő helyzete, mert az Ószövetségbe tartozott, mégis már az Új Szövetségben mondhatnánk, az Új Szövetségben halt meg, illetve hát Jézus Krisztus kezei között, gondolom az ő jelenlétében, de hát az Új Szövetség igazándiból az Úr Jézus kereszthalálával kezdődik. Akkor lettünk megváltozott, akkor kezdődik el az a szövetség Jézus Krisztus áldozatával, aminek már nincs szüksége az ószövetségi áldozatokra, hanem Krisztus a mi áldozatunk, örök áldozatunk, és egyszer s mind ebben lettünk mi megváltva, és ekkor lettünk mi Isten gyermekeivé. Hát Szent József ilyen hivatalos szempontból nem volt Isten gyermeke, de Isten kiválasztottja volt, nem is akárki. Thank you. in medias res kezdtük a hittanórát a dolgok közepébe vágva, de hát azért az elejét sem hagyjuk el, úgyhogy a bevezető imádságot is elimádkozzuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ma Jézus Krisztus jelenlétéről szeretnék beszélni. Hát ez nyilvánvaló, hogy az oltári szentségben, azaz a szentmisén, jelen van Jézus Krisztus. A legutóbbi időkig úgy értelmezték az Úr Jézus ígéretét, én veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez elsősorban az eukarisztia által valósul meg. Igaz, egy általánosabb jelenlétet is feltételeztek a gondviselés által, de konkrét megvalósulását az oltári szentségben látták, helyesen, jól, bár nem teljesen. A II. Vatikáni zsinat óta, bár ugyan már a zsinat előkészítésének idejében is fölmerült ez, előkerült, egyre határozottabban vallják a teológusok, hogy az Úr Jézusnak más, jól meghatározható jelenléte is van, és ezekről is beszélhetünk. Az egyik éppen az eukarisztiával függ össze. Krisztus, az örök főpap jelen van az oltárnál, és ő az, aki az áldozatot bemutatja, a fölszentelt pap csak eszköze Jézus Krisztusnak, fölhasználja a hangját, kezét, jelenlétét, akaratát, tehát azért a papnak is akarnia kell, hogy ez az én testem, az átváltozás legyen, nem csak úgy elmondja a szavakat. Ez hozzátartozik egyébként minden szentséghez, hogy akarom a szentséget elnyerni. Így a papnak is ezt meg kell tennie. Az áldozatot ugyanis Jézus Krisztus mutatja be, és viszi a mennyei atya elé. Tehát így is mondhatnánk, hogy a szentmisén kétszeresen is jelen van az Úr Jézus, a átváltoztatás után magában az eukarisztiában, körülhatárolható módon a szentostya és a szentvér alakjában, de ott van a pap személyében is, hiszen a papot fölhasználja Jézus Krisztus ennek az áldozatnak a megjelenítéséhez. De ennek mintájára bátran állíthatjuk azt is, hogy minden szentség kiszolgáltatásánál ugyanezt történik, vagyis maga Jézus Krisztus az, aki a szentséget megadja. Hiszen ki adhatna más kegyelmet az embernek, mint maga az Úristen, illetve Jézus Krisztus. Nem a pap adja a kegyelmet, a papot csak fölhasználja az Úr Jézus, hogy ezeknél különféle szert tartásokat véghez víve valóban átadhassa rajta a papon keresztül, de maga Jézus Krisztus ezeket a kegyelmeket. Igaz, a pap keresztel, mert ő önti a vizet a gyerek fejére, de valójában Jézus Krisztus az, aki gyermekévé fogadja, és Isten gyermekévé teszi a megkeresztelt gyermeket. Ugyanez a bérmálás szentségénél is, vagy éppen a Szent Jónásnál is. Ezért mondja a pap, hogy és én téged feloldozlak. Nem a saját nevében mondja ezt, hanem Jézus Krisztus nevében. Márpedig a szentségek vagy megadják, vagy növelik bennünk a megszentelő kegyelmet, tehát ott Jézus Krisztus működik, a kegyelem megszerzője, a kegyelem adója. Míg az eukarisztiában az Úr lényegi jelenlétéről beszélhetünk, vagyis személy szerint van ott a második isteni személy a kenyér és a bor színében, és ezért hódolunk előtte térdhajtással, vagy éppenséggel tömjénezéssel, vagy imádással, amikor szentségimádás van. A többi szentségnél az Úr cselekvő jelenlétére kell gondolnunk. Tehát egy kicsikét azért az eukarisztia különbözik ezektől, mert ott lényegi jelenlétről van szó, azért aki látja az eukarisztiát, az mindjárt magának, Jézus Krisztusnak fejezheti ki a hódolatát és imádását. A többi szentségnél ott nem is szoktunk így térdet hajtani, vagy, de hát azért tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus működik azokban is, és adja a kegyelmének bőségét. Krisztus a szentségek elsődleges kiszolgáltatója, mondhatjuk, és minden alkalommal a papot, vagy éppenséggel a püspököt használja föl eszközként, hogy a kegyelmet átadhassa az embereknek. Ugyanakkor a zsinat arról is szól, hogy az Úr Jézus jelen van az ő szavaiban is, amikor az egyházban a Szentírást olvassák, mondja a zsinat. Nem véletlen tehát részben az, hogy most már elég régóta van külön a Szentírási vasárnap, amikor a Szentírás előtt hódolunk, mint hogy jelen van benne Jézus Krisztus, és ezt töménezéssel is kifejezzük. A másik pedig, hogy most már van Jézus Krisztusnak az örök főpapnak is külön ünnepe az egyházban. Vagyis itt erről el kell megemlékeznünk, hogy Jézus Krisztus az örök főpap, a pap, akire rá van bízva egy-egy plébánia, annak vezetése, annak lelki elirányítása, az eszköz Jézus Krisztus kezében. Tehát végül is, na pontosan ezért van az, hogy én nem nagyon szeretem azt, amikor a papok azt mondják, hogy a híveim, nem az ő hívei, egyáltalán nem. Rájuk van, rája van bízva ugyan a hívők serege, de nem az ő hívei, hanem Jézus Krisztus hívei. Kiben hisznek, nem a papban. A papnak hisznek, de valójában Jézus Krisztus az, akiben hisznek, akit imádnak, és aki által üdvözülni fognak. A papnak segítenie, és előmozdítania kell ezt az üdvözülési folyamatot, és a szentségeket kiszolgáltatni, átadni, de mindegyikben maga Jézus Krisztus működik. Na hát, kérem szépen, az Úr Jézus jelenléte, sokféle jelenlétéről ne tessenek elfelejtkezni. Tehát itt van a gondviselésnek is szerepe. Mielőtt tovább mennénk a hittamban, még egyszer elmondom a kérdéseket, meg a telefonszámot is. Hány évet élt Ádám? Magyarul hány éves korában halt meg? Második. Hány kislány van az apró szentek között? Harmadik. Mely szentségeket vehet föl egy fölszentelt pap? Telefonszám pedig 061-374-0904-es. Na, kérem szépen, ezek után Jézus Krisztus jelenlétéről van szó. Mindez azonban, tehát az, hogy más módokon is jelen van az Úr Jézus ebben a világban és működik, ahogyan megígérte, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig, nem csökkenti az eukarisztia méltóságát és fontosságát. Helyesebben tehát így fogalmaznunk, Krisztus elsődleges és tényleges jelenléte az eukarisztia. Hiszen amikor a pap kimondja az átváltoztató szavakat, akkor úgy jelenik meg ott Jézus Krisztus, mint aki magára vállalta a szenvedést, és azt legyőzve bevonul dicsőségébe. Vagyis a folyamat kezdete, illetve a folyamat vége az, ami ott megmutatkozik. Jézus Krisztus a mi áldozatunk. Magára vállalta bűneinkért az elégtétel megadását a mennyei atyának. Szenvedett és föltámadt, és így jelenik meg előttünk. Mélyebben megérthetjük az eukarisztiát, ha belegondolunk, minden ember magán hordja életének eseményeit, tapasztalatait, kudarcait és sikereit. Nem véletlen, hogy főképpen regényekben fogalmaznak így, hogy az élet által jól megfaragott arc, vagy kérem szépen rajta van a sok ránc által a szomorúság, gyötrődés, megpróbáltatás, stb. Tehát azért az ember mindenféleképpen jellemében is, és aztán nagyon sokszor az arcán is megmutatkozik ez, ami történt vele az életben, ami jó vagy ami rossz történt, az nyomot hagy benne a fizimiskáján is, de nyomot hagy a lelkében mindenképpen. Ugyanez elmondható az Isten emberről, magáról Jézus Krisztusról is. Attól kezdve, hogy magára vette a mi emberségünket, életének meghatározó tényezője lett az áldozat. Ezért is jött, ennek a tudatával jött közénk, ezért lett emberré, hogy áldozatával megváltson minket. Ebben benne van a készség az áldozatra, mint ahogyan benne van a szeretet is, hogy az ember meg akarja váltani, az ember érdemes rá. Ő az emberi faj feje, és egyszer s mint főpapja. Életét átjárja az atya iránti odaadás és szeretet, ahogyan éppen a 12 éves Jézus esete is mutatja, tudatosan az atya dolgaiban akar lenni és szolgálni. Ugyanakkor az emberek iránti áldozatosság is benne van, mert mindezt az emberi természet által akarja megvalósítani. Ez mutatkozik meg az ő kereszthalálában legnagyszerűbben. Az ugyan egy történelmi esemény volt, tehát időhöz kötött, és meg is tudjuk határozni az idejét, meghatározott időben történt, mégis Krisztus életének a csúcspontja, ami az ő istenségével van összekötve. Hát pontosan ebből következik, hogy az áldozata időtlenné lett, bár időben valósult meg, de mivel az Isten ember volt az, aki feláldozta magát, időtlen lett az áldozata, azaz ez annyit is jelent, hogy folytatódik, folyamatos ez az áldozat értünk, nem úgy, hogy minden pillanatban meghal az Úr Jézus, mert hiszen az csak egy egyszeri esemény lehet, de az áldozatos lelkület, az értünk való fölajánlás, ez állandóan folytatódik, mint ahogyan a megdicsőlése is folytatódik. Ezért jeleníthető meg tehát az időben, azaz a Szent Mise által Jézus Krisztus áldozata. Nem csupán az irgalom érzése volt az Úr Jézus áldozatossága, hanem az odaadás cselekedete. Na hát ez az odaadás cselekedete, ennek eredménye az, ami az oltáron ott van, a kenyér és a bor színe alatt. Ezért mondható, hogy folyamatos áldozat Jézus Krisztus áldozata, mert hiszen ő örökkévaló. Az áldozatos lelkület ott van benne, és állandóan, ahogyan a zsidókhoz írt levél is beszél róla, közben jár értünk az atyánál. Tehát magára vállalta ezt a közben járó feladatot, akkor, amikor emberré lett, és ez már a világ végéig tart, amíg csak az ember be nem jut az üdvösségbe. Amikor Krisztus a mennybe emelkedett, akkor a teljes földi megváltói művét magával vitte. Tehát ez nem csak, hogy eltűnik a szemünk elől, hanem mint igazi örökséget, mint az ő dicsőségét viszi magával a megváltói művét. Nem a keresztet viszi föl a mennybe, nem a mit tudom én, a betlehemi jászolt, hanem mindazt, ami benne, ami ebből ő benne nyomot hagyott, és azt az áldozatos lelkületet, ami közénk hozta őt. Ilyen módon tehát örök jelen az Úr Jézus számára, ami az értünk hozott áldozat, nekünk pedig örök jelen az ő áldozata. Ezért a Szentmisével megjelenítjük magunk előtt. Erről szól a zsidókhoz írt levél, csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre ott ül Isten jobbján. Tehát ez az egy áldozat, ilyen szempontból örök áldozat, örök értékű, örökre ható áldozat, ugyanakkor állandó közbenjárás az eredménye, ott ül az Atya jobbján. Szent Pál pedig a római levélben így érvel, az Atya tulajdonfiát adta oda mindnyájunkért, így Krisztus Isten jobbján közben jár értünk, mondja Szent Pál apostol is. Ilyen módon tehát ez a két szentírási hely biztosít bennünket arról, hogy itt egy állandó áldozattól és jelenlétről van szó, Isten színe előtt is, na meg az emberek színe előtt is. Ez csak nem csak állandó közbenjárás, hanem állandó felajánlás is. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor figyelmezzünk a kérdések megoldására. Egyébként csodálkozom, hogy olyan hamar rátalált a kedves telefonáló a Szentírásban, vagy csak amúgy is tetszett azt tudni, nem tudom, hogy hány évet élt Ádám? 930-at, valóban jó volt a válasz, és ezt megtaláljuk a Teremtés könyvének 5. fejezete 5. versében. Ott így kifejezetten le van írva, hogy 930 éves korában halt meg. Második kérdés. Hány kislány van az apró szentek között? Csak fiúkat öltek meg, és ez pedig a Máté 2. fejezetének 16. verséből tudható meg, hogy a Betlehem környéki fiúkat ölték meg, tehát lány egy sincs közöttük. A 3. kérdés, mely szentségeket vehet föl egy fölszentelt pap? Nagyszerű volt a válasz, valóban gyónás, áldozás és szentkenet. Na, ha nagyon valaki nagyon akarna bakafántoskodni, akkor mondhatná nekem, hogy ez nem egészen pontos. Bocsánat, hallgatom a telefon, tessék.
Dicsér, tessék a
Jézus. Mindörökké, amen.
Nekem egy olyan kérdésem volna, hogy a Jézus áldozata, hogy tehát hogy a szenvedésével, kiontott vérével most a bűneinket eltörölte.
Igen.
És a Szent Jónásban, és az ő szenved a Jézus, mikor feloldozást kapunk.
Akkor, de mi a kérdés, hogy az Jézus vérét adja ránk?
Hogy a Szent Jónásban a Jézus vére, vagy a Szentlélek törli el a bűnöket?
Jézus vére adja a Szentlélek működésének az eredményességét. Tehát Jézus Krisztus áldozata kellett ahhoz, hogy aztán egyébként a Szent Háromság nem osztható szét, tehát ahol az egyik működik, ott van a másik kettő is, de így szoktunk fogalmazni, hogy hát a Szentlélek által kapjuk ezeket a kegyelmeket. De mind a kettő ott van, meg az Atya is.
Hogy a Jézusnak, hogy én azt szeretném kérdezni, hogy a, tehát, hogy még most is szenved a bűnösökért?
Nem, az Úr Jézus nem szenved. A szenvedése az egyszeri volt.
Értem.
Tehát az egy egyszeri folyamat, az lezárult. De ugyanakkor a közbenjárása, vagyis a lelki áldozatossága, hogy ő hajlandó volt értünk szenvedni, hogy annyira szeretett bennünket, hogy föláldozta magát értünk, ez egy tartós dolog. Ezért igen. Tud közben járni értünk
igen.
A mennyben.
Igen. Köszönöm szépen, hogy
kérem a... szépen, örülök, hogy válaszolhattam. Mindörökké, amen. Na, kérem szépen, azt mondtam, hogyha a harmadik kérdéssel valaki bakafántoskodni akarna, akkor beleköthetne. Való igaz, mert hiszen egy pap lehet püspökké. Amiért én nem vettem bele a kérdésbe, illetve a válaszba ezt, a helyes válaszba, hanem elfogadom a Jónás áldozás kenetet, az azért van, mert püspökké az ember nem jelentkezik, hogy én püspök akarok lenni, hanem a püspöknek valót kiválasztják, és megadják neki a papság szentségének harmadik fokozatát. Tehát azt ő nem fölveszi, hanem elfogadja és megkapja. Úgyhogy ez a pontos válasz, de az tökéletes válasz, hogy gyónhat, áldozhat, meg kell is ezt neki, meg ha beteg, akkor a szent kenetet is fölveheti. Köszönöm szépen. Aki jót válaszolt, az szíveskedjék a címét bemondani, és akkor megkapja a csokoládét. Az már elő van készítve, már csak föl kell címkézni. Köszönöm szépen, és legközelebb is lesznek kérdések, remélem lesznek válaszok is. Most akkor befejezzük a hittanórát, és készülünk arra, hogy majd egy hét múlva folytatjuk. Szent Bartoló Longó, a rózsafüzér szentjének a imádságával fejezzük be a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözítőm, te nem vonakodtál megnyitni ártatlan igazsággal és élettel teli ajkaidat az áruló Júdás hamis és hazug arca előtt. Bátran szólítottad őt, mondván, barátom, miért jöttél? Még csókkal is meg akartad menteni e szerencsétlen szívet. Júdásnál nagyobb áruló az én lelkem. Hányszor vettelek magamhoz, Uram, aztán kegyetlenül megsebeztem alázatos és szelíd szívedet. De te újból megmutatkozó türelmed, bizalmat ébreszt bennem. Csak a megbánás szavát vártad Júdásnól, és megmenthetted volna. Én e szót most százszor is elmondom, Jézusom. A lelkem tele van keserűséggel amiatt, hogy megbántottalak téged. Bocsáss meg nekem, Istenem, bocsáss meg nekem, Uram. Ezek után kérem szépen még Magyarország fővédő szentjéhez is imádkozunk, Szent István királyhoz. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nem mondtam volna a második választ, hogy egy kislány sincs az apró szentek között. Tehát a válaszok, a pontos válaszok 930 év, csak fiúkat öltek meg, nincs közöttük kislány, és a pap pedig fölveheti a gyónás, áldozás és kenet szentségét. Na, ennyivel még kiegészítettük a dolgokat. Köszönöm szépen, köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.